méltó vagy, hogy dicsőítsünk téged. Méltó vagy, hisz gyermekeiddé fogadtál minket. Megáldottál minket. És azért tetted mindezt, hogy a te kegyelmed dicsőségét magasztaljuk. Úrunk, szeretnénk téged szóval, énekeinkkel, és egész életünkkel dicsőíteni. Ahogyan Jézus Krisztus a főpapi imájában mondta, azzal dicsőítettelek téged, hogy elvégeztem mindazt a földön, amit rám bíztál. Uram, kérünk, hogy segíts, hagyd legyen olyan az életünk, hogy el tudjuk végezni a te dicsőségedre mindazt, amit ránk bíztál. Amen.
Amen.
Énekeljünk még egy éneket. Kedves testvérek, igehirdetés alapigéje a Jelenések könyvének 5. fejezete. A Jelenések könyvének 5. fejezetét olvassuk el, mind a 14 verset, amely így hangzik. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám, ne sírj, imé győzött az oroszlán a Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és aranypohár, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek ekképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzséből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És ami Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. És így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A trónon ülőé és a bárányé, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt, ámen. És a vének leborultak és imádták őt. Kedves testvérek, hallottunk 2 csoportot, akik imádták az Urat. Az egyik a 4 élőlény és a 24 vén, utána pedig egy hatalmas, megszámlálhatatlan angyalsereg. Énekelték, hogy méltó, méltó a bárány. Azt szeretném, hogyha most imádságként énekelnénk egy éneket, ami arról szól, maradjunk állva is, és örömmel énekeljük, hogy méltó, méltó a bárány. János apostol számüzetésbe került az ő a bizonságtételért, amit Jézus Krisztusról mondott, a Pátmos szigetére, börtönbe, és az Úr elragadta lélekben, és belátott a mennybe. Csodálatos élményben volt része ott a mennyben. Úgy kezdődik a Jelenések könyve, hogy az Úr megmutatta nekem mindazt, amik be fognak következni hamar. Csodálatos élménye volt, látta, hogy ott a trónon ül valaki, az Atyaisten, kezében egy tekercs, mind a két oldal teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és egy angyal nagy hangon kiállt és kérdezi a nagy sokaságtól, az angyelseregtől, és mindazoktól, akik ott voltak, kérdezi, hogy ki méltó arra, hogy felnyissa ezt a tekercset vagy könyvet, és feltörje annak 7 pecsétet. Mi volt ebben a könyvben? Később megtudjuk a Jelenések könyvéből, hogy az a kinyilatkoztatás, amit Isten eltervezett a végső időkre, és csak olyan valaki nyithatja ezt fel, aki tudja vállalni, hogy mindez végre lesz hajtva, diadalra viszi Isten tervét, üsztervét, és az, hogy ki méltó erre, nem az volt a gond, hogy talán valaki képtelen rá, hogy föltörje a pecsétet, hanem ki az, aki garantálja ott a mennyben, a mennsereg előtt, hogy azt, amit Isten eltervezett, azt ő végrehajtja, véghez viszi, ellenőrzi, és diadalra juttatja Isten tervét. És hatalmas nagy csönd a mennyben, senki nem találtatott méltónak arra, hogy mindezt véghez vigye. S János keservesen sír, mert látja, hogy Isten terve talán nem valósul meg, talán nem tekinthetünk be, talán nem győzedelmeskedik az Úr, sőt, mielőtt Jézus Krisztus elment a földről, azt mondta, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Hát hol van az, akié minden hatalom menjen és földön? Nincs senki. Ki méltó rá? Nem véletlenül sírt János, hogy talán minden, amit tanított Jézus Krisztus számukra, talán mindnek nincs értelme. És tudni kell azt is, hogy abban a világban, ott, a Római Birodalomban, akik számúzta őt, az Dominicianus császár, és úgy vallották, hitték, hogy az Úr, a Kyrios, az Isten nem más, mint a császár. Mert amit a császár akar, az mindent végre hogy tud hajtani. Ha bárki valamire méltó, tisztességre, dicsőségre, ha megkérdeztek bárkit abban a korban, hát ki lenne más, mint a római császár. És János azért ragadtatott el oda, hogy az Úr megmutassa, hogy valójában ki ennek a világnak, az egész teremtett világnak az Ura és Istene. Ki méltó rá? És testvérek, amikor ez a szó elém került, megkérdeztem magamtól, hogy én mire vagyok méltó. Testvérek, annyi emberi méltóság van ma is. Ma nem a római császár, de vannak nagy méltóságban lévő emberek, akik amit akarnak, amit elterveznek, minden sikerül. Rang a földön, tekintély alapján, érdemek alapján valaki nagyon sokat elért, talán jó dolgokat, talán olyan dolgokat, amik jobbították ezt a világot. Mi annak alapján ítéljük meg az embereket, hogy ki méltó valamire, hogy mi az, amit véghez vitt, mi az, amit cselekedett. És az Isten szemében biztos, hogy nem így van. Amikor az Úr Jézushoz odaküldi egy római százados, Oda küldi az ő embereit, és azt mondja, hogy jöjj, mert az én szolgám beteg, halálán van. Akkor mennek a zsidók Jézushoz, és azt mondják, hogy Mester, ez az ember méltó rá, hogy megtedd azt, amit kér. Méltó. Hát miért méltó? Azért, mert szereti a mi népünket, mert zsinagógát épített nekünk. Mester, méltó, hogy megtedd. És a mester indul, és nem igazolja a dolgot, hogy valóban tudom én azt, hogy ő méltó, és meg is teszem ezért, hanem indul. És egyszer csak jönnek ennek a századosnak a szolgái, vagy katonái, és jönnek, hogy azt üzeni a mi urunk, hogy én nem vagyok méltó, hogy házamba jöjj. Csak szólj egy szót, és tudom, hogy meggyógyul az én szolgám. És Jézus azt mondja erre, hogy ekkora hitet nem találtam Izraelben. Mert tudta, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma, nem csak arra, hogy rátegye a kezét, nem csak arra, hogy megérintse, hanem van hatalma. Ha kell, akkor az angyalait küldi. Mert azt mondja, én is, ha azt mondom egy szolgámnak, hogy menj, megy. Te is mondhatod, Uram, hisz neked van hatalmad. Én nem vagyok méltó. És a százados szolgája meggyógyult, mert ő úgy érezte, hogy nem méltó arra, hogy Jézus Krisztus ott legyen az ő egyszerű hajlékában. Hisz kicsoda az Isten, kicsoda Jézus Krisztus? Emberi hajlék be nem fogadhatja. Salamon imádságában is olvasunk egy ilyet. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy méltók vagyunk dolgokra. Péter, amikor Jézus Krisztus megáldotta a halfogást, csodálatos halfogás volt, annyi hal, hogy szakadoztak a hálók, akkor nem azt mondta, hogy Uram, hát én méltó vagyok, hogy megtetted, hát ez nagyon jó dolog, hisz a szolgálatodba fogadtál, és tanítványod lettem, hát hogy ne lennék, hanem azt mondta, hogy Mester, eredjen el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Nem vagyok méltó arra, hogy te cselekedj bármit az én életemben. De olyan hatalmas az Isten kegyelme, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy én ezek után embereket fogsz halászni. Nem véletlenül sír János. Ó, testvérek, a világban tényleg így van, hogy emberi érdemek alapján osztályozunk embereket, tisztelünk meg embereket. Talán humoros számomra, de úgy megdöbbentő, amikor a tévében nézzük a reklámokat, és bemutatnak valami, ki tudja, hathatós, vagy nem valami kenceficét, hogy eltünteti a ráncokat, és jaj, de csodálatos dolog, és mit szoktak mondani? Mert megérdemlem. Mert, hogy miért érdemlem, nem tudom, de az ember, be az van, hogy az érdemeim szerint kapok dolgokat. De az Isten országában nem így van. Nem az érdemeim szerint kapom a dolgokat. És mit lát János? Oda jön hozzá egy vén, és azt mondja, hogy ne sírj, János, győzött a júdabeli oroszlán. Miért júdabeli oroszlán? Miért nevezi így? Mert Jákob, amikor megáldotta Júdát, akkor fiatal oroszlánnak nevezi. Mert az oroszlán erős, az oroszlán ereje hatalmas, tekintélye van az állatvilágban, még az emberek között is. És ezért oroszlán, az oroszlánhoz hasonló, azt, aki majd el fog jönni, és valami hatalmas nagy mennyei személyre várt talán János, és ledöbben, amikor azt mondja, hogy hallottam, hogy a győzött a júdabeli oroszlán, de fölnéztem, és láttam a bárányt. Nem egy bárányt láttam, talán fölfigyeltünk a szövegben, láttam a bárányt. Azt, akire János rámutatott, A tanítványai is látták, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Láttam a bárányt, és láttam, mint megölettet. Talán úgy látta, mint amikor a feltámadt Jézus megjelent a tanítványainak, hogy ott vannak a szegek helyei a kezén, a lábán. Láttam bárányt, és azt láttam, hogy 7 szarva van, 7 szeme van, melyek az Istennek 7 lelke. Judabeli oroszlán, és még a Dávid gyökere. Miért? Mert Dávid az, akinek azt mondta az Úr, hogy a te ágyékodból származik majd az, aki a te házod királyságát örökké valóvá teszi, és a te trónod örökké megáll. Hogy lehet örökké? Úgy, hogy van valaki, aki akkor is trónon marad, ha már nem lesz világ. És a Jász próféta pedig úgy profétál, hogy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből. Van köze egymáshoz természetben az oroszlánnak és a báránynak? Hogy lehet, hogy egy valaki életében, lényében mind a kettő találkozik? Ő az oroszlán is, és ő a bárány is. Ő az, aki képviseli az erőt, a hatalmat, amikor elállt a vihar, és a tanítványok kétségbeesve kiáltanak, és Jézus azt mondja, hogy csendesedj le, akkor fölteszi a kérdést, hogy ki ez, hogy a szél és habok engednek neki? Ki az, akinek ekkora ereje van? És miért van 7 szarva? Mert a szarv is az erőt, a hatalmat jelképezi, a teljességet. A 7 a bibliai számmisztikában a teljességet jelenti. Tehát mindenre van ereje Jézus Krisztusnak. És 7 szeme? Hát mindent lát, mindent tud. Nem lehet megtéveszteni. Talán sokan próbálták már szavakkal megtéveszteni az embereket. Ő belénk lát, a szívünkbe lát, a motivációnkat látja, gondolatainkat látja, mindent lát. Teljesség, és ez jelenti az, hogy 7 szeme van. És itt, ennél a képnél kapcsolódik össze az Ó és az Új Szövetség. Az a Mesiás, akit megígért az Úr Ábrahámnak, megígért Dávidnak, aki a Dávid gyökere, aki az oroszlán erejével bír. Ez a megöletett bárány. Az a valaki, aki fájdalmainkat hordozta, betegségeinket viselte. Ő az, aki képes volt arra, hogy amikor ütötték, amikor leköbdösték, akkor száját nem nyitotta meg. A bárány és az oroszlán képe egy valakiben, Jézus Krisztusban. Lehetséges-e úgy élni a hívő életünket, hogy Jézus Krisztus követőjeként ez a kettő jellemezzen minket is. Oroszlán, bárány. Erő és szelídség. Erő ellenállni a sátánnak. Lerontani mindazt, ami az ördög munkája ebben a világban. És szelíden tűrni a bántalmazást. Határozott megalkuvás nélkül kiállni a hitünkért. Pál apostol azt mondja, hogy legyenek olyan, hogy valakit, ha másképp nem, akkor rettentéssel megmentsetek, mint tűzből kikapott üszögöt, és odaadni magam a másikért, a másik szolgálatára. Lehetséges-e, de bátor, de szerető, tapintatos hívőjeletet élni. Lehetséges. Jézus Krisztustól megtanulhatjuk ezt is. Nem, a hívő ember nem muszáj mindentől visszavonuljon, és a magányában élje meg a hit életét. Igenis, álljon ki a sátán támadásaival szemben, és mindabban, amit a sátán képvisel ebben a világban, amit elrontott az ember a bűnnel. Álljunk ki, de tudjunk alázatosan odaállni a testvér mellé. Tudjunk megalázni magunkat akkor is, ha nincs igazunk, mert olyan dolgokat mondanak ránk. De Krisztusért lehetek én is bárány természet. Aztán azt mondja az ige, hogy 7 szarv, 7 szem, és összefoglalja, hogy amely pedig az Istennek 7 lelke. Nem úgy kell érteni ezt, testvérek, hogy van 7 Szentlélek, hanem a Szentléleknek, aki személy, a 7 tulajdonsága. 7-szeres lélek, talán így is lehetne mondani. Isten 7 lelke. És idézve még az előző ígét, de tovább folytatva, Ésaiás próféta 11. rész első 4 verse így hangzik: vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből, hajtássarja gyökereiből, az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség lelke, értelem lelke, tanács és erő lelke, az Úr ismeretének lelke, félelmének lelke, és az igazságosan ítélő Isten lelke. 7. Isten lelkének 7 tulajdonsága nyugszik Jézus Krisztuson. Újból hagyd mondjam, bölcsesség, értelem, tanács, erő, az Úr ismerete, az Úr félelme, és az Úr igazságosan ítélő lelke. És a 4 élőlény leborul, és a 24 vén és énekelnek az Úr előtt, új éneket énekelnek, hárfával. Ezt testvérek, miért a hárfa van itt kihangsúlyozva? Azért, mert a királyi udvarban a legméltóságteljesebb hangszer a hárfa volt. A templomban sokféle hangszerrel dicsőítették az Urat, de tudjuk, hogy még Saul királyt is Dávid hárfával tudta megnyugtatni, illetve a gonosz lélek a hárfa hangjára távozott tőle. Tehát a legnagyobb méltóságú hangszer a hárfa volt, hárfa van a kezükben, és énekelnek, és elmondják, hogy méltó vagy te, Urunk. És miért méltó? Meglepődtem, amikor átgondoltam azt, hogy azért méltó, mert ő Isten fia. Azért méltó, mert néki adatot minden hatalom menjen és földön. Ez mindig az. De ez az ének nem arról szól, hogy azért méltó, mert ő Isten egyszülött fia. Arról szól, hogy azért méltó a mi dicsőítésünkre és magasztalásunkra, mert megöletett. Értünk. Azért méltó, mert vérével vásárolt meg, kiszabadított minket minden ágazatból, nyelvből, nemzetből, népből. Egyházat hozott létre, Isten népét hozta létre, megvásárolta. Ezért is dicsőítik ezek az énekesek, és azt mondja, azért is, mert királyokká, papokká tettél. Az új fordítás azt olvastam, hogy Istenünk papjaivá, országa népévé tettél. Károlyi fordításban királyokká tettél. Mivel az ország görög eredeti neve az királyság. Tehát az Isten népe uralkodhat ki fölött? A sátán fölött? Igen. Vele együtt uralkodhatunk az ördög munkája ellen. Vele együtt nekünk is hatalmat adott. Vele együtt szolgálhatjuk őt. Ezért énekelnek új éneket ott a mennyben. Mit is jelent ez az új ének, testvérek? És egy kicsit hagy szóljak arról, hogy én nem úgy értem ezt, hogy most meg egy új dallamot keresünk. Valami nagyon szép dallamot, új dallam, és akkor új éneket énekelünk. Nem azt, hogy most milyen stílus. Megszoktuk a klasszikus stílust, van beat stílus, annyiféle stílusban lehet énekelni. Mit jelent ez, hogy új ének? Talán változott a szövege? Más a dalszerző? Más a stílus? A eredeti szövegben két külön szó szerepel az újra. Az egyik szó, hogy a neosz, az azt jelenti, hogy valamit megújítani, a régit. De van egy másik szó is, a kainosz, az pedig azt jelenti, hogy teljesen új. Ami eddig soha nem volt, ami nem hasonlítható semmihez, teljesen új, ami nem létezett eddig. És talán ott értjük meg, amikor a 40. Zsoltárnak a Zsoltárírója elmondja azt, így kezdődik a Zsoltár, hogy várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallgatta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Milyen éneke lehetett eddig a Zsoltárírónak? Várakozik. Kiált, kétségbe esett, pusztulás vermében van. A pusztulás vermében hogy kiált az ember? A nyomorúságban hogy kiált az ember? Amikor voltunk már olyan helyzetben, hogy mindent sötétnek láttunk. El voltunk keseredve, aggodalmaskodtunk. Na most mi lesz? Elvesztettem azokat a dolgokat, amikhez annyira ragaszkodtam. A fejem fölött szoktuk mondani, összecsaptak a hullámok, annyi minden. Hogy tudunk így dicsőíteni? Elkeseredett kiáltás ez. A Zsoltáríró életének az éneke arról szól, hogy Uram, szabadíts meg, Uram, ments meg engem, mert nélküled elveszek. És aztán azt mondja, hogy de most valami történt. Nem az történt, hogy megoldotta a problémáimat. Új éneket adott az én számban, az én Istenem dicséretét. Sokan látták, megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Hogy ebben a helyzetben ennek az embernek öröme van, hogy ebben a helyzetben ez az ember tud dicsőíteni, valami kellett, hogy ott történjen belül valami. Na, ez jelenti az új ének, testvérek. Új. Eddig a panaszkodás volt az én életem, eddig az aggodalmaskodás volt az én életem, ez jellemzett. Most pedig a hála, az öröm, a dicsőítés. Új ének ez igazából? Új éneket adott az én számba, az én Istenemnek dicséretét. Testvérek, amikor új kegyelmi megtapasztalásokat élünk át, új dolgokat cselekszik az Úr az életünkben. Kimerünk-e állni, testvérek? Az az ének nem attól ének, testvérek, hogy dallama van, hogy milyen a dallama. A Zsoltárok minden ének, akkor is, ha nem énekeljük. Tudok-e a szívem mélyéből feltörve elmondani azt, hogy testvérek, mekkora dolgot cselekedett velem az Isten? És lehet, hogy még mindig a sárban vagyok, de az Úr örömöt adott, és tudom, hogy onnan fölemel engem, és eddig tele voltam bizonytalansággal, de most sziklára állította az én lábomat, amely nem inok többé. El tudom ezt mondani. Dallam nélkül is elénekelni, újból és újból. Ez az új ének. Akkor is, ha nincs valakinek hallása, de el tudja énekelni. Az egész életünk lehet egy ének, testvérek. Az egész életünk. Dicsőíteni az Urat. Elmondani újból és újból, hogy miből szabadított meg, miből hozott ki, mennyi mindent köszönhetek neki. Testvérek, olyan jó lenne, hogyha ez mindennapjainkat meg tudná tölteni. És nem az lenne, hogy vagy testvérem, ajjajjajjaj, annyi panasz, annyi probléma, annyi gond, hanem ott lenne a szívünkben, hogy én most énekelni tudok az Úrnak, mert annyi mindenből kihozott, és ha most benne is vagyok a nehézségbe, de tudom, hogy kihoz. Hát az ő kezében vagyok, szeret engem. Ó, testvérek, legyen ilyen új énekekkel, új dallamokkal tele a szívünk. Lehet a régi éneket is új szívvel énekelni. Lehet azt, hogy több száz éves ének, de új számomra. Valami, mi ilyesmit tapasztalunk sokszor az igében is, testvérek, hogy 50 éve olvassuk, ismerjük, és egyszer csak valami nagyon új lesz benne. Most nekem szól, most teljesen mást mond, mint amit 50 évig mondott számomra. Mert Isten lelke valamire rávilágított, és új dicsőítés, dicséret, az ajkamon, a szívemben új dicsőítés van, mert az Úr valamit megmutatott nekem. És akkor leborul a 24 vén, Jézus Krisztus kezébe veszi a könyvet, feltöri annak pecséteit, hogy mik a pecsétek azok, ha akarjuk, elolvashatjuk a Jelenések könyvét tovább, és akkor egy megszámlálhatatlan sereg, angyalsereg jön és énekel, és ők is elmondják azt, hogy igen, méltó, méltó a bárány, a megöletett bárány. Miért? Azért, mire méltó, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, dicsőség és áldás. Ha valaki számolta, ez is hét. A teljesség, amit Isten, az én számomra jelent Isten, jelent az egész mennyei világ, méltó erre Jézus Krisztus, az Isten fia. És kitől kapta ezt a méltóságot? Istentől. És ha Istentől kapta ezt a tisztességet, tiszteletet, testvérek, akkor tőlünk is megérdemli, hogy elmondjuk naponta, hogy Uram, méltó vagy arra, hogy tiszteljelek, hogy szeresselek, hogy dicsőítselek téged. És egyedül őt illeti meg a dicséret. Testvérek, ahogyan bizonságtétem elején kezdtem is, mi sokszor embereket dicsérgetünk azzal, hogy valamit elértek, valamit megalkottak, ó, de csodálatos. Pál apostol ott Korintusban, amikor azt tapasztalja, hogy vannak testvérek, akik dicsőítik Pétert, mert azt mondják, hogy igen, ő tanítvány. Hát ott volt Jézussal, minden tud, vele járt, 3-3,5 éven keresztül, na ez az igazi apostol. A másik azt mondja, hogy nekem Pál jelent a legtöbbet. A harmadik azt mondja, hogy hát igen, olvasunk ilyet, hogy Pálnak a levelei azok súlyosak, de hát a kifejezőkészsége, a beszédje a silány. Hát akkor nekem Apollós, aki aranyszájú, aki nagyon szépen fejezi ki magát. És akkor a Pál apostol azt mondja, hogy testvéreim, ne dicsekedjetek egy emberrel se a másikkal szemben, hogy ez külön, mint a másik. Ne emeljetek föl senkit, engem se, más sem. Egyikünk sem halt meg értetek, hanem csak Jézus Krisztus. És mi úgy gondoljuk sokszor, hogy az emberek méltók a dicséretünkre, a magasztalásunkra, a tiszteletünkre. Ne kérkedjetek, dicsekedjetek emberekkel. Egyedül Jézus Krisztust illeti meg a dicséret és a dicsőség. De van egy érdekes dolog, amikor az Úr Jézus, ismerjük az ő főpapi imáját, az ő halála előtt az Úrhoz imádkozik, az Atyához, és elmondja azt, hogy én azt a dicsőséget, amit nekem adtál, őnékig adtam. Testvérek, Jézus Krisztus így megtisztel minket. Azért, mert engedtem, hogy megbocsássa a bűneimet, hogy eltörölje az a vére által, hogy engedtem, hogy szenvedjen értem. És ezért az Isten, a világmindenség ura a trónra emelte őt. Ezt a dicsőséget nekem akarja adni az ő tanítványainak. Övé legyen, énekelték az angyalok, az erő, és engem erősít meg az ő szent lelke által. Övé legyen a gazdagság, és azt olvassuk az igében, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem értünk odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent. Meg akarja gazdagítani Isten népét. Nem azt akarja, hogy én, aki az Urat követek, egy visszavonuló, szerencsétlen ember legyek, hanem meg akar gazdagítani. Ővé legyen az erő, a gazdagság, ővé legyen a bölcsesség, hát azért van a kezemben az ige, hogy bölcsét tegyen engem, téged az ige által. Hatalmat ad. Igen. Azt mondja az Úr és tanítványainak, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és ezt a hatalmat nektek adtam a lélek mentésre. Nektek adtam, hogy az ördög munkáit az én lelkem által leronthassátok. Hatalmat adtam arra, hogy a bizonságtételetek által emberek élete megváltozzon. Az én egyszerű emberi szavam által emberek juthatnak a mennybe. Tehát nem óriási hatalom ez. Nekem adta az Isten. A hatalom, a tisztesség megtisztel engem. Megtisztel engem, hogy odafigyel az életemre. Hogy megbocsát, hogy tanít engem, hogy vezet engem. Ennyire megtisztel engem Jézus Krisztus. Azt a dicsőséget, amit az atyától kapott, nekünk adta, gyermekeinek adta. És azután dicsőségbe fogad be minket. Sőt, a Laodicea gyülekezetnek van egy olyan ígéret, hogy aki győz, az én trónomra ülhet ott a mennyben. Nem óriási méltóság és dicsőség. Ahogy én is ültem az atyával együtt a trónba, aki győz, az ott ülhet velem a mennyben. Óriási dicsőség ez. És övé legyen az áldás. Testvérek, tapasztaljuk, nem csak anyagi minden téren, hogy megáld minket az Isten. És ezt az áldást mi is továbbíthatjuk az emberek felé. Övé legyen az áldás, az erő, a tisztesség, a dicsőség. Ó testvérek, hogy tegye az Úr a szívünkre, hogy ő az egyedül, aki méltó arra, hogy dicsérjük, tiszteljük, magasztaljuk, hisz az ő dicsőségére és magasztalására lettünk teremtve. De csak az képes erre, akit fiává, gyermekévé fogadott, mert elfogadja Jézus Krisztust. Ó testvérek, olyan jó lenne, hogyha mindenki, aki most hallgatja, ott lenne a szívében, hogy de jó lenne majd ehhez a mennyei sereghez tartozni. Hogy majd, ahogyan itt dicsőítjük az Urat, ott is dicsőíthessük együtt. És de jó lenne abban a közösségben, ahol minden népből, nyelvből, ágazatból ott lesznek az egyetemes egyház képe, mindenhonnan kihívott az Úr, a gyülekezet azt jelenti, hogy kihívottak közössége, a világból, a bűnből megváltott minket, és ott leszünk ebben a közösségben, óriási dicsőségben részesül majd az Isten népe. Testvérek, a hála és dicsőítés. Önmagamnak mondom, elsősorban soha ne halljon ki, nem csak a szavaimból, hanem a gondolataimból se. Ezt kívánom a gyülekezetnek. Amen.